mali denu e sabare arme mali dunya horonya
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk! Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Egész életemben megnyíltak számomra olyan ajtók, amelyek nem nyíltak volna meg, ha én nem hívő orvosként álltam volna azon a polcon, ahol álltam. Én nem féltem attól, hogy olyan beteget veszek fel, akinek a korlapjára az kerül felvételi okként, hogy az utcán meghalt.
Szeretettel köszöntöm mai műsorunk hallgatóit, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Vendégünk a 90 éves dr. Oswald Péter, aneszteziológus és intenzív terápiás osztályvezető főorvos, aki hosszú életének Isten kezét fogva megélt történeteiről szól hallgatóinknak. Dr. Oswald Péter, aneszteziológus, a Tétényi úti, ma Szent Imre kórház intenzív osztályának nyugalmazott osztályvezetője. Több mint 50 évig végzett hivatásában megszámlálhatatlan betegnek segített, hogy visszatérjenek az életbe, emellett folyamatosan szembe kellett néznie a halállal is. Gyermekként is hitte a halálon túli élet valóságában. Mikor érítetten azt a gondolkodásában, hogy létezik élet a halál után is?
Régi evangélikus családba születtem. Az őseim is istenhívő emberek voltak, a szüleim is. Második fiúként születtem a családba, Kassán éltünk, onnan egy kis faluba kerültek házastársként a szüleim. Édesapám magyar történelem szakos tanár lett. A diplomájával ebédet hordott ki a kassai lakosoknak Trianon után. Így került kapcsolatba Szent Iványi gróffal. Ha már itt ülök, akkor úgy kéne fogalmaznom, hogy az Úristen úgy rendezte, hogy egy porcelánkereskedésben találkoztak, és a gróf felkérte, hogy a két lányát készítse fel érettségire. A gróf birtoka Beje nevű községben volt. Falusi gyerekként nevelkedtem.
Ott volt evangélikus közösség, templom?
A gyerek a születésekor fogalma sincs róla, hogy mi van és mi nincs. 5. éves koromig laktunk falun. Édesapám, miután leérettségéztette a gróf lányait, akkor valahogy ott a gróf titkára lett, és fizetés, kiegészítés gyanánt a Prágai Magyar Hírlapnál újságíró volt, úgyhogy keveset volt otthon. Amikor én születtem, akkor kiderült, hogy édesanyámnak miliális TBC-je van. Azonnal a Tátrába szállították tüdőszanatóriumba, én pedig hazakerültem a nagymama frissen létrehozott tejkonyhájába. A nagymama nevelt minket, kettőnket, mert édesanyám az év 12 hónapjából a 2 nyári hónapot töltötte velünk, 10 hónapot szanatóriumban. Nem emlékszem, hogy 4 éves koromig templomjárók lettünk volna. De hogy nagymama minden nap reggel, étkezés előtt és után és lefekvés előtt imádkozott velünk, erre határozottan emlékszem. A nagymama volt az, aki megismertetett minket a magyar népmesékkel, a dalokkal, és megismertetett minket Jézus Krisztus történetével. Hát ez is egy ajándék volt talán az életemben. 5 éves voltam, amikor felkerültünk Budapestre, a Deák téri elemi iskolába kerültünk. Na hát ott ismerkedtem meg az evangélikus templommal, ahol Keked András volt a lelkész. Vele később közelebbi kapcsolatba is kerültünk, mert édesanyám eleinte a Tátrába került szanatóriumba, később a Mátrába, a világháború évei alatt pedig már Budapestre a János kórházba került. Na ez volt az az idő, amikor Keken András minket meglátogatott, és így pap közelbe is kerültünk. Ő ott ült az asztalunknál, és nem pap bácsi volt, hanem családtag.
Természetes módon ragadt
a hit. Ez természetes módon történt. Nem szerettünk a világháború során olyan nagyon a deáktéri templomba járni, mert a cipőtalpunk beázott, és hideg volt a templomban ülni. Apám hívő keresztény ember volt, de nem abban az értelemben, amilyen értelemben a világháború után, a megtérését követően hívő emberré vált, és igazából a magyar történelem szakos tanár helyett ilyen laikus prédikátor lett. A háború végén 44-ben halt meg édesanyám, 9 évet élt tőlünk részben távol. Az édesanyám halála megviselte apámat. Különösképpen, hogy halála után telefont kaptunk Kassáról, ahol a családunk nagy része élt, hogy a keresztanyám, édesanyám bátyjának feleséggel, 4 kisgyerekével Kassáról ide szeretnek menekülni, mielőtt jönnek az oroszok, mert az ő férjét a 4 gyerek ellenére besorozták katonának. Az első összecsapásban fogságba esett, és az orosz fogság óta nem is tudtak róla sokáig. Úgyhogy mi Budapest ostromát úgy éltük át, hogy 10 ültünk az ebédlőasztalnál. 6 gyerek, édesapám, a nagymama, a 4 gyereknek az édesanyja, és egy cselédlány, aki segített a nagymamának a háztartásban. Mi a Budapest ostromát és az utána következő fél évet úgy éltük át, hogy Isten kegyelméből éltünk. Nem mi voltunk az egyetlenek, akik félig kibombázva, munkanélküli apával élik át ezt az időszakot. Mi gyerekek is igen korán pénzkeresővé váltunk. Ez a háború ide alatt úgy történt, hogy apánk batyúzni járt, hogy a család megmaradt értékeit krumplira, szalonnára váltsa. Mi pedig gyerekek, igazából utcagyerekek voltunk. Én 10 éves koromban egy gyilkos háborút életközelből éltem át, és utána kibombázottként, besurranó tolvajként nevelkedtem. Ugyan este a papának fel kellett mondanunk a zsoltárokat, amiket feloldott nekünk, hogy azt a 10 deka kenyeret, amit a nagymama kimért, a jóság és a zsoltár felmondás sikerének arányaként a verseny sorrendjében vehettük le a tálcáról. Hát ilyen körülmények között nevelkedtem.
Viszont ez mind hozzátartozik ahhoz, hogy milyenné vált Péter bácsi. Ennek nyomán benne van a történetében, hogy ilyen gyerekkor után ilyen odaszántsággal, lelkesedéssel tudta végezni az orvosi hivatását, hiszen úgy tudom, hogy azért is lett orvos, és azért lett intenzív terápiás orvos, mert pontosan az édesanyja gyógyíthatatlan betegsége egy ilyen dacot, vagy egy...
Elhivatottságot.
Igen, váltott ki, hogy ebbe az irányba indult el az élete.
Igen, hát én úgy léptem be a deaktéri elemi iskola első osztályába, hogy elhatároztam, hogy nekem többet és jobban kell tanulni, mint az iskolatársaimnak, mert én orvos akarok lenni. Azért, mert mostanáig azt hallottam, hogy az édesanyám gyógyíthatatlan beteg, és én olyan betegeket szeretnék gyógyítani, akikre más orvosok azt mondják, hogy nem lehet. Akkor még fogalmam se volt róla, hogy intenzív betegellátás, meg ilyesmi van a világon. Igazából magamtól tanultam. Az, hogy eközben minden vasárnap ott voltunk a Deák téren, ez egészen biztos, hogy valami olyan magot hintett el, amit a furcsa ostrom körülmények között egy az életre halálra, mert mi a halállal is közelről találkoztunk a háború során, érzékenyebb gyerek talán jobban befogad, mint a mai békés körülmények között élő gyerekek. Tehát szabad így fogalmaznom, érett megértettebb lettem a bibliai igék meghallására is, mint a mai gyerekek. A négy elemi után a Fasori gimnáziumba kerültünk.
Lélekhangoló evangélikus műsorunkban dr. Oswald Péter, nyugalmazott anesteziológus, intenzív terápiás orvos folytatja élete történetét.
Apám a édesanyám halála után a kibombázás, az állástalanság, nyomorúsága következtében érzékenyebb lett az Isten igényének a befogadására. A Fasori gimnáziumunk mellett a felsődő sorban volt egy metodista gyülekezet, ő oda keveredett, és ott két héten belül megtért. Akkor oda abba a gyülekezetbe, vasárnapi iskolába vitt minket. Következő hónapban a kezembe adtak egy mandolin nevű hangszert. Légy szíves, vedd a kezedbe ezt a hangszert, segítünk neked tanulni, és ha megtanultál játszani, akkor az egyházi zenekarba játszhatsz te is. Én két hónap alatt megtanultam a mandolinon játszani. 48. augusztusában egy kétnapos nyári konferencián vettünk részt, aztán előtt egy idősebb fiú azt mondta, hogy én úgy hallottam, hogy te nagy csibész voltál, de jó tanuló voltál, és láttam, hogy te itt imádkoztál a többivel együtt. Én úgy érzem, hogy neked volna mit mondani az Úr Jézus számára, és ha úgy gondolod, akkor térdeljünk le, és imádkozzunk, és beszélgess vele, mintha ő lenne itt a harmadik térdelő velünk együtt. És én akkor elkezdtem beszélgetni az Úr Jézussal. És azon a napon elfogadtam, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm is, az én bűneimet, a 14 éves gyerek bűneit is magára vette, meghalt azért, hogy nekem ne azon az úton kelljen járnom, hanem járhassak az ő útján. És minden egy nap alatt megváltozott az életemben. Minden.
Maradt az elhivatottság az orvosi pálya iránt. Ez mennyivel lett több akkor, hogy egy Isten hit is hozzáadódott?
Sok mindennel. Blázi László, az osztályfőnököm, dolgozatot iratott velünk, hogy nyaralásom legérdekesebb élménye. És én leírtam a megtérésemet. A következő magyar órán felolvastatta velem a dolgozatomat, mint egy olyat, ami egy különlegesség. A 8. általánost és a 3 gimnáziumot már hívő gyerekként jártam. Akkor már azt is tudtam, hogy mi az, amit nem magamnak kell kipréselni magamtól, hanem egy letérdelés után meg tudok tanulni akkor is, hogyha addig nem tudtam. Mert segítséget kaptam, hogy meg tudjam tanulni. Megszoktam azt, hogy nem csak a vasárnapi iskolában, hanem a gyülekezetben is merek megszólalni más emberek előtt, és elmondani, hogy mi történt az életemben. Furcsa volt, hogy egy rövid nadrágos kisfiú föláll, és először kicsit síros hangon, később egyre bátrabban ilyen dologról mer beszélni. És aztán eltett másfél év, és egy idősebb leánnyal kijártunk minden héten szerdán a Valéria telepre. Kijártunk egy utcasarokra, és a nyomortelep utcasarkán elkezdtük énekelni, zenélni, és utána felolvastam egy igét a Bibliából, és 2-3 percig beszéltem róla. Utána imádkoztunk, énekeltünk, és elmentünk. Pénteki napon az Augusta telepre jártunk, mert az is egy nyomortelep volt Kőbányán. Egyszer egy esős napon behívtak minket az utcasarokról egy nagyobb helyiségbe, hogy ne az esőn beszéljünk az utcasarkon, ne menjünk be oda. És onnan kezdve minden alkalommal ott beszéltünk, később úgy, hogy a szobában voltunk benne, avval a nehány ember aki befért, a többi ott állt a ház előtt az utcán, és hirdettük Jézus Krisztus szeretetét. Hát így indult az én hívő életem.
ez egy olyan történet, amit még nem sok helyen tetszett megosztani szerintem, és nagyon erős alapot ad annak, hogy végül is aztán orvosként pedig két kezével és a tudásával mentette a fizikailag elesett embereket, amit korábban már fiatal hívő gyerekként a lélekmentés területén is aktívan élt előtte. Milyen volt hívő orvosként belecsöppenni aztán egy intenzív osztály munkájába, ami végül tovább is fejlődött a keze alatt?
Úgy kezdődött a dolog, hogy amikor a 8. általános befejeztem, akkor a biológia tanárom behívott a tanáriba, és azt kérdezte, hogy lenne-e kedvem felnőtteket felkészíteni a 8 általános felső 4 osztályának vizsgájára. És én így 14 éves koromtól tanítottam. Rászorultunk arra, hogy pénzt keressek, mert apám hívő ember volt, laikus prédikátor lett, és a tanári diplomájával egy legalacsonyabb bérelszámlói állásba helyezték egy gyárban. Egy hónapig együtt dolgoztak a pártitkárnővel, akkor a pártitkárnő megtért, kitették a pártból. Édesapám mellett megváltozott a világ. Az iskolában miután én megtanultam azt, hogy hogy lehet embereket tanítani, azt is megszoktam, hogy elmondom én is, hogy mit üzen az Úristen. És mindenki tudta rólam, hogy hívő ember vagyok. Így érettségiztem le később már a Rákóczi gimnáziumban, mert ugye megszűnt a Fasori gimnázium, és kitűnő miniszteri dicsérettel érettségiztem, és így engem írásbeli nélkül szóbeli vizsgára engedtek az orvosi egyetemi felvételre. Szembe ült velem a pártitkár, a most kis titkárnak hívják, akkor nem tudom pontosan disz vagy mi volt a neve, a ifjúsági titkárnak, és egy fehér bajszos, fehér hajú idős bácsi, aki a fizika tanszék adjunktusa volt az orvos egyetemen, ők voltak a felvételi bizottság, és miután kifaggattak engem sok minden olyanról, amiről én igazából nem is tudtam, hogy ők tudnak. Már úgy éreztem, hogy igazából bukásra van ítélve az én felvételi vizsgám, és akkor megszólalt az őszhajú úr, mondja, mit csinálta maga édesapja a 30-as években Prágában? És mondom, én annyit tudok, hogy újságíró volt a Prágai Magyar Hírlapnál. Adja át az üdvözletét az édesapjának. Egy szobában vertük az írógépet, amíg még én is újságíró voltam, nem orvos. Felvettek.
A Lélekhangolóban dr. Oswald Péter, intenzív terápiás orvos mesél életéről.
56-ban, amikor a parlamenti mészárás volt, akkor azt mondtam édesapámnak, hogy én bemegyek az egyetemre, mert valami hasznomat negyedéves orvostan hallgatóként biztos fogják venni. Édesapám nem örült, de nem tiltotta meg. Bementem az egyetemre, én ott voltam, ameddig a klinika működött, mert ameddig még víz és villanyvilágítás volt, addig működött. De bemehettem a tanulmányi osztályra az összes többi diáktársammal együtt, és a kezembe vehettem a káderlapomat, amiben elolvastam a pártitkárnőm jellemzését, amit leírt rólam, hogy kitűnő tanuló, minden, stb. Eldicsért, de menthetetlenül idealista. Nem is titkolja a nézeteit. Végzés után távol kell tartani egyetemi állástól, ha lehet Budapesttől is, mert fertőző az ifjúságra nézve. Ennek következtében átvettem a summa cum laude diplomámat, és közölték velem, hogy én Budapesten nem kaphatok állást. Akkor én már évek óta a mentőknél dolgoztam. És a mentőigazgatóhoz elmentem, megkérdeztem tőle, hogy ilyen káderlappal alkalmazna engem. Ó, te Budán dolgozol, a munkatársaid azt mondják, hogy szeretnek veled dolgozni, mert tudod a szakmát, nem vagy beszari gyerek, így fogalmazott. Úgyhogy így a budapesti mentő állomáson kaptam a budapesti munkámat. Ott kerültem egy beteg szállítás kapcsán a Tétényi úti kórház sebészetre, ahol akkor éppen Littmann Imre volt a sebész főorvos, aki 56-ban azért disszidált, mert attól félt, hogy Magyarországon újra visszajön a régi világ, hogy újra zsidó üldözés lesz, mindenféle bántalmazás fogja érni. Amerikában nem úgy fogadták, mint Kossuth Díjas szívsebész professzort, megsértődött és visszajött. Itthon a büntetésből nem kapta vissza a klinikát, hanem a László kórház sebész főorvosa lett 30 ágyon. Majd egy év múlva a Tétényúti kórház 60 ágyas sebész főorvosa lett, és nem szívsebész, hanem közönséges sebész osztályt kellett vezessen. De elkezdte a szívműtéteket a városi Tétényúti sebészeti kórházban. És én, amikor egyszer oda tévedtem egy beteggel, amikor hallottam őt, akkor azt mondtam magamban, hogy hát ez nem egy hétköznapi sebészeti osztály, itt iskola van. És akkor másnap elmentem a mentőfőigazgatóhoz, megkérdeztem, hogy a negyedik 24 órámat elengedné-e, megmaradna a három 24 óra kocsizó munkám, de a negyedik 24 órát szeretném a Tétényúti kórház sebészetén tölteni, mert én ott olyat láttam, amit szeretnék én is tanulni. A főigazgató azt mondta, sajnálom, de tudomásul veszem, mehetsz. És elmentem a Littmann professzorhoz, jelentkeztem, azt mondta, hogy évekre előre le van foglalva minden állás, de ingyen, szombaton vagy vasárnap bejöhetsz ide, és tanulhatsz mindent, amit tudsz tanulni. Bementem a sebészeti osztályra tartani a kampót, vagy azt csinálni, amit a fullajtár gyereknek munkát adtak, és mindenkitől mindent tanultam, amit tanulni lehetett. És három év múlva elment a Littmann professzor, anesteziológus doktornője, és azt mondta, hogy ha te hajlandó vagy beállni az ő helyére, és nem szívsebész akarsz lenni, akkor fölveszlek. És így kerültem zöldfülű anesteziológusként oda be a Tétényúti kórházba fizetett állásra. Akkor még csak sejtettem a Littmann Imre mellett, hogy születik az intenzív orvosi szakma. Aztán Littmann Imre visszakapta a megtisztelő professzori állását, és én ott maradtam a Tétényibe. Egy öreg, fehérhajú, székely nőgyógyász dolgozott a kórházban, azt mondta, olyat tudsz, amit itt rajtad kívül senki más nem tud. Te itt hamar sokra fogod vinni. És egy rövid idő után, 1965-ben megnyitottam ott a Littmann Imre által megálmodott intenzív osztályt, és így lettem intenzív terápiás orvos. Aztán később lettek beosztottaim is, és onnan mentem nyugdíjba, és nagyon szerettem ezt a munkát.
Lélekangoló.
Azt találtam meg, amire gyerekkorom óta vágytam, hogy én olyan embereket gyógyítsak, akikre más orvosok azt mondják, hogy nem lehet. És ezeknek a betegeknek a 80%-a hazament, 20%-a meghalt. És épp olyan nehéz volt alázatosan elbúcsúzni azoktól, akiket túlélőként haza bocsátottunk, szerényen, mint szerényen, sírás nélkül elbúcsúzni azoktól, akik meghaltak. Ez megtanított engem arra, hogy az életnek a határa nem ott van, ahol engem tanítottak, hanem tovább. És ha haladunk avval, amit mások már feltaláltak, és merjük alkalmazni azt, amit mások már kitaláltak, és a üres bugyellárisunkból is megpróbáljuk előteremteni azt, amit mások pénzből teremtenek elő, akkor megnyílnak új ajtók. Egész életemben megnyíltak számomra olyan ajtók, amelyek nem nyíltak volna meg, ha én nem hívő orvosként álltam volna azon a polcon, ahol álltam. Én nem féltem attól, hogy olyan beteget veszek fel, akinek a korlapjára az kerül felvételi okként, hogy az utcán meghalt. Írtam egy körlevelet, a főigazgató kiadta, hogy ha olyan beteget találnak a mentők a munkájuk során, akinek intenzív ellátásra van szüksége, akkor nyugodtan hozhatják a Tétényi kórházba, mert az Oswald ajtaja nyitva lesz. Minden nyomot nekem kellett kitaposni a kitaposatlan erdei ösvényen, amint csak állatok jártak előttünk, ha szabad így a hasonlatot fogalmazni, ugye? És fogta a kezemet az Úristen, hogy ne féljek.
Ez volt talán a kulcs, ami bátorrá tette Péter bácsit, azzal a nagy tudásanyaggal is ugye a háta mögött és tapasztalattal, ami ott volt már orvosként, de hite is volt, és mert próbálkozni olyan reménytelen esetekben, amit mindenki elengedett már?
Ez volt. Az iskolában is úgy tanultam, hogy nekem többet kell tanulni, mint másnak, ahhoz, hogy ilyen betegeket gyógyíthassak majd. Itt a szakmában is azt láttam, hogy hát az Úristen segít engem. Én igyekeztem mindent megtanulni, amit meg lehet tanulni. Nem csak a felettes orvosaimtól tanultam, én mindenkitől tanultam. Én soha nem mehettem ki a nyugati határ másik oldalára. Én végig megbélyegzett ember voltam. 50 éves elmúltam már, amikor először léphettem át a nyugati határt. De annyit tudtam angolul, hogy tudtam olvasni az angol irodalmat, és olvastam éjszaka ügyelet alatt, és néhány dolgot hamarabb tudtam az én szakmámból is, mint a kortársaim. Na most, amiatt, hogy én nem fogadtam el paraszolvenciát, és a munkatársaim sem, amiatt sok olyan kapcsolatunk támadt, amilyen kapcsolata más kórházi osztályoknak nem volt.
Ez is egy áldás, nem? Valahogy egy visszajelzés is lehet akár Istentől, hogy nem használják ki a helyzetet olyanra, ami nem lenne etikus.
Számos olyan műszert kaptam meg, amit igénylésnél kapásból visszautasítottak. Azt is meg kell mondanom, hogy eközben pártkapcsolatok is voltak. Mert én megszoktam azt, hogy egyformán kezelek minden embert. Mindegy, hogy kommunista, vagy egy internált volt gyártulajdonos, aki, hogy is mondjam, deklasszált elemként dolgozik most valahol. Én egyformán kezeltem mindegyiket és mindegyik hozzátartozóját, és erre tanítottam a fiatal orvosaimat is. Kerültek hozzánk fiatalok, akiktől a volt pártitkárom engem megóvni akart, mert ő már akkor érezte, hogy én fertőző beteg vagyok.
Igen.
Az ifjúság részére.
És igaz volt tényleg akkor mégiscsak?
Én nem tudtam, hogy ő igazat mondott. Azóta hálás vagyok, ennek 56-ban disszidált ez a pártitkárnő. Az egész életem sikere, azon kívül, hogy az Úristen fogta a kezemet, azon múlt, hogy kiderült, hogy tényleg fertőző vagyok az ifjúságra nézve.
A lélek hangoló.
Kívánok! Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
Szeretettel köszöntöm az
evangélikus.
Önök továbbra is a lélek hangoló
evangélikus műsort hallják.
Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
Szúghat szélvihar, de majd vége lesz, hiszen és ha próbák jönnek, amik megmérik, Uram, tudom jó, hogy kedvesz, és a szíved értem ég. Jóság és kegyelmed, neked.
Vendégünk dr. Oswald Péter, aneszteziológus, a Tétényi úti, ma Szent Imre kórház intenzív osztályának nyugalmazott főosztályvezetője. Az lesz a fókusza a beszélgetésünknek, hogy miért és miként hisz Péter bácsi a feltámadásban. Erről orvosi, hitbeli és személyes aspektusból is szól majd. A sok-sok mély és drámai történet, ami megesett az intenzív osztályon, hogyan vált személyes tapasztalatává is? Amikor megtörtént az, hogy